Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők! Ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét a Filippi beliekhez írt levél, tehát Pálnak a Filippi beliekhez írt leveléből fogom választani. Filippi beliekhez írt levél első fejezet, és ott a fejezetnek a közepéről fogok majd idézni három igét. Tehát Filippi beliekhez írt levél első fejezet, 12., 13. és a 14. versét fogom olvasni. Tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Annyira, hogy Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az ígét. Ugye az esztendő utolsó szombatja, ez a mai nap, amit így együtt töltünk, és ilyenkor ugye adja magát a gondolat, hogy miről lehetne témát választani. Miről szóljon egy ige hirdetés? Ugye rendszerint visszatekintésről, a háláról, különben maga a Filippi beliekhez írt levélből, ha már igét választottam, ugye választhattam volna a harmadik fejezetnek egy nagyon jellegzetes és nagyon szép igéjét, mindannyian ismerjük, de úgy annyira szépen ideillik ugye az visszatekintés, előretekintés, ugye azokat, amelyek a hátam mögött vannak, ugye írja Pál, és tudjuk folytatni ugye kívülről is, hogy azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfeledvén, azoknak, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, egyenesen igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívásának a jutalmára. Ugye ez egy szép ige Filippi beliekhez írt levélből, bátorít bennünket a visszatekintésre, de bátorít bennünket az előre felé gondolatra is, ugye célegyenes neki dőlvén haladok. És mégis itt az első fejezetből választottam három igét, amely Pálnak az életéhez, életének egy szakaszához kötődik. Különben a Filippi beliekhez írt levélre jellemző az, hogy kevés dogmatikai tanítás van benne, annál több személyes tapasztalat, személyes élmény. Pál apostol fogságban van, Rómában van, amikor írja ezt a levelet a Filippi beliekhez. Ő volt az, aki alapította ezt a gyülekezetet néhány évvel korábban. Nem tudom, hogy fel tudjuk-e idézni, hogy ki volt ennek a gyülekezetnek, a Filippi gyülekezetnek ki volt az alapítója. Ugye egy börtönőr. Az egyik alapítója egy börtönőr volt. Ugye ha Pál itt fogságban ír egy levelet Rómából, akkor ki tudjuk találni, hogy mi történhetett, ugye, amikor Filippibe járt ebben a városban. Ugye szintén börtönben volt, és nagyon érdekes, hogy ezt a körülményt, ezt az élethelyzetet, ő úgy élte meg, hogy a börtönőr keresztény lett. Ő volt az egyik alapítója ugye ennek a gyülekezetnek. És aztán néhány évvel később, amikor Pál fogságba volt, Rómába volt, és a gyülekezet ír Pálnak, ugye fölteszik neki a kérdést, hogy hogy vagy. Különben a Filippi gyülekezet volt az egyik gyülekezet, amely talán, ha lehet ezt mondani, és ez mindig érdekes és nehéz kérdés, ha lehet ezt mondani, a legjobban szerette Pált, legjobban ragaszkodott hozzá. Amikor itt fogságban volt Rómában, akkor elküldött valakit a gyülekezetből, sőt, ugye hát szeretett csomagot is küldtek Pálnak, és ugye fölteszik neki a kérdést, hogy ugye megkérdezi a gyülekezet, hogy hogy vagy. Nem így olvassuk, csak ahogy olvassuk a levelet, akkor úgy látjuk, hogy erről szól a beszélgetés. Olyan ez, mint amikor két ember beszélget, és valakinek megszólal a telefonja, biztos éltünk már meg ilyen helyzetet, ugye megszólal a telefonja, fölveszi a másik, és hallod a beszélgetést, és tudod azt, hogy a másik mit kérdezett. Ugye a válaszokból tudod, hogy a másik mit kérdezett. És egy kicsit ez a levél is, ugye négy fejezet, nem hosszú levél, egy kicsit ez a fejezet is arról szól. Páltól megkérdezi a gyülekezet, hogy hogy vagy, és ugye Pál elmondja a gyülekezetnek, hogy hogy is van, hogy is megy az élete, hogy is megy a sora. És különös ebben a levélben, ugye én a első fejezet közepéről idéztem három igét, és különös ebben a levélben, hogy amikor olvassuk ezt a levelet, első fejezet, még az elején járunk, ugye ennek a levélnek, nem a helyzet, nem Pálnak a helyzetének a körülményei bomlanak ki előttünk. Hát azért tudna miről írni, nem? Hát egy fogságban lévő ember tudna miről írni. Azt látjuk, hogy nem erről ír, hanem rögtön arról kezd írni, hogy hogyan függ össze az ő helyzete az evangélium terjesztésével. Ugye, hogyan függ össze? Azt mondja, tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Ugye egy kicsit ez egy olyan élethelyzet, hogyha bármelyikünktől megkérdeznék, hogy hogy vagy, akkor ugye röviden válaszolsz, hogy köszönöm jól, de képzeld el, hogy az elmúlt héten, vagy az elmúlt évben milyen tapasztalatokat éltem meg. Ugye szokatlannak éreznénk, mert azért azt várjuk, hogy többet beszélünk arról, hogy vagyunk, és milyen a, hogy megy a sorunk. És ugye itt is azt látjuk, hogy Pál, de olyan természetesen kezd beszélni arról, nem szándékosan kerüli ő a helyzetének a helyzetét, ugye nem szándékosan kerüli azt, hogy beszéljen a fogságáról, hanem olyan egyszerűen válaszol arra, érdekli ugye a Filippi gyülekezet helyzete Pált is, ugye, de olyan egyszerűen és olyan természetes módon ír arról, hogy igen, ő most fogságban van, de az evangélium hogy terjed. Nem olyan természetesen ír. Ha elolvassátok a levelet, úgy lehet látni, azt mondja, hogy az ő ügyéről Pál rögtön olyan gyorsan rátereli a szót az evangéliumnak az ügyére. Ennyire összeforrt Pálnak az élete az evangéliummal. Ennyire nem tud magáról ettől függetlenül beszélni, nem tud magáról ettől függetlenül írni. Nagyon érdekes, mert ugye fogságban van, fölteszik neki a kérdést, érdeklődnek a hogy léte felől, és rögtön az első fejezetnek az 5. versébe ugye azt olvassuk, hogy mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében, ugye írja a gyülekezetnek, az első naptól fogva mindez ideig. Köszönti a gyülekezetet néhány mondattal, köszönti a gyülekezetet, és rögtön ugye az elején azt mondja, hogy igen, nekem írja fogságban, egy nehéz életkörülményben, azt mondja, nekem az jut eszembe rólatok, hogy ti az első naptól fogva részt vettetek az evangéliumnak a hirdetésében. Mennyire összefor az evangélium Pálnak az élete. A saját sorsa ugye leginkább abból a szempontból érdekli, hogy mi történt az evangéliummal. Ez nagyon érdekes és nagyon különös dolog, nem? Kicsit úgy érdemes ebből a szempontból átgondolnunk az elmúlt esztendőt. Mindannyian élethelyzeteket, körülményeket élünk meg, és persze most itt vagyunk az elkövetkező esztendő előtt, és ez egy jó motto lehet számunkra, és egy jó gondolat lehet számunkra, hogy minden élethelyzetet úgy megélni, természetes módon. Ugye, amikor valakinek úgy annyira összekötődik az evangéliummal a helyzete, hogy rögtön abból a szempontból tudja nézni a történéseket, a vele történt eseményeket. Ugye, mert Pál itt miről beszél, azt mondja, hogy ő rögtön abból a szempontból nézi, hogy mi történik azzal, ami engem elindított ezen az úton, ami engem elhívott erre az útra. Ugye, mi történik azzal? Nem a körülményeket kezdi el ecsetelni, jellemző erre a levélre, nem a körülményeket kezdi el ecsetelni, hanem ugye nem az, hogy várhatóan mi fog vele történni. Az első fejezetben, hogyha tovább olvassuk ugye az igéket, ugye ott van benne, hogy nem tudom, mi lesz az én helyzetemmel. Nem tudom, hogy alakul az életem. Élek-e, vagy halok? Fogság, Ugye erről szól. Ezt még nem ez kezdi el ecsetelni, hanem rögtön rátér az evangéliumhoz való kötődésére. Tárgyias ember. Tárgyias ember. Nem tudom, ti tudjátok-e, hogy milyen a tárgyias ember. Mennyire vagyunk tárgyias emberek. Fölszállsz egy villamosra, ugye, fölszállsz egy villamosra, és leülsz, és fölszáll egy idős néni vagy egy anyuka, ugye mit csinál a tárgyias ember? Feláll, átadja a helyet, néz kifelé, és megy tovább az élet. Megy tovább. Aztán másik, ugye mi történik, amikor nem tárgyias egy ember? Ugye fölszáll az anyuka, nézel ki az ablakon, vagy nézünk ki az ablakon, mert nem akarjuk észrevenni, mert különben is miért nem adja át valaki más a helyet. Vagy ha éppen ugye átadjuk a helyet, vagy átadja a helyet, akkor azért tesz egy megjegyzést, hogy hát vannak itt fiatalabbak is. Ugye, Pál tárgyias ember. Azt mondja, hogy én most egy ilyen élethelyzetben vagyok, egy ilyen körülményben vagyok, de nem ezzel foglalkozik, nem ragad itt meg. Megy tovább az élet. Mi történik azzal, ami számára az életben a legfontosabb? Mi történik azzal, ami az ő életét kitölti? Mi történik azzal, ami őt elindította valamikor ezen az úton, aki megbízta őt valamikor ennek az üzenetnek a hirdetésével? Így indul ez a levél. Pálnak az élete összekötődik. Összekötődik az evangéliummal. Én a közelmúltban néhány héttel ezelőtt Rómában voltam, és hát ugye elmentünk megnézni a történelmi helyeket, Kolosseum, meg a többi helyet, és persze hát elmentünk, hát olyan sokat beszélünk ugye Vatikánról, elmentünk megnézni, tömeg van, mérhetetlen gazdagság, de ugye rögtön úgy azt kezdett el érdekelni, hogy vajon azok a szobrászok és azok a festők, akik lefestették és megalkották a tanítványokat, vajon ők hogy látták? Hogyan ábrázolták? Nem tudom, ha fölteszem nektek a kérdést, hogy egy keresztény embert, tehát mi nem vagyunk festők, szobrászok, de hogyan rajzolnátok le? Milyen testtartással? Milyen testtartással rajzolnátok le egy keresztény embert? Tessék? Igen, van, aki térdelve. Van, aki fölfelé tekintve. Ugye, és engem annyira érdekel, de olyan spontán jött a gondolat, hogy vajon itt hogy ábrázolják a tanítványok szobrait, hogyan ábrázolták Pál apostolt. Most máshogy látjuk őt, ugye itt ebben a helyzetben, de annyira különös volt látni, ugye érdekes, hogy valaki hogy fogta meg. Ugye egy szobrász hogyan ábrázolta, nem tudom, hogy sikerül-e majd úgy kivetíteni. Ugye ezt láttam, egyik kezébe egy kard, persze ezt mindenki úgy helyettesíti be, ahogy gondolja. Másik kezébe ugye ott van a Biblia, ott van az ige, ott van az ige. Ugye, hogy mennyire összekötődik, mennyire összekötődött az ő élete, és mennyire meglátták ezt szobrászok, festők, ugye művészek, hogy mennyire összekötődött az ő élete az igével. És ebben a levélben, ugye ebben a bemutatkozásban ugye három szöveget olvastam föl. Két dologra mindenképpen oda tudunk figyelni. Ugye az egyik dolog az, hogy ebben az élethelyzetben, ebben a szokatlan körülményben az ő élete, ugye ahogy kezdtem el mondani, hogy mennyire hozzá kötődik az evangéliumhoz, a másik pedig, hogy ez a szokatlan élethelyzet, ez a körülmény mennyire erősítette a gyülekezetet. Mennyire erősítette a Filippibeli gyülekezetet. Ugye erre a kettőre mindenképpen figyelhetünk rá, ráfigyelhetünk. Ugye az első az egy személyes helyzetéhez kapcsolódik, rabláncok között van, mindenhová börtönőrrel megy, illetve hát hadd fogalmazzak úgy, hogy ahová a börtönőr megy, oda megy ő is. Oda megy ő is. Ugye egy ilyenben van, bilincsbe verve van, és... Ugye azt olvassuk itt, ugye a 13. versben, 12. versben, hogy tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiú, az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, 13. vers, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. Ott van Pál pilincs beverve, szokatlan élethelyzet, szokatlan körülmény, és azt írja itt magáról, ugye, hogy testőrség van azon a helyen, oda van láncolva egy őrhöz, és azt olvassuk, hogy híressé lett a Krisztus evangéliuma az testőrségnek az egész házában. Mikor végigolvastam ezt a levelet, ugye mennyire kötődik, ugye most Rómában van, fogságban van. Milyen érdekes, Filippi hogy alakult? Filippi gyülekezet fogságban volt, egy nehéz életkörülményben. Börtönőr megalakítja a gyülekezetet. Ugye itt azt olvassuk, hogy ő ugye fogságban van, összekötődik Pálnak az élete az evangéliummal. Azt mondja, hogy híressé lett a testőrség egész házában. Mennyire? Nem sokat kell lapoznunk. Azt írja itt a befejezésnél, 22. vers, Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 22. versbe. Köszöntenek titeket minden szentek, mindenek felett pedig a császár udvarából valók. Azt írja egy több száz kilométerre évő gyülekezetnek, akik még soha nem találkoztak együtt. Azt írja, hogy a császár udvarában is vannak olyan keresztény gondolkodású emberek, akik ismeretlenül is köszöntenek titeket. Mennyire összekötődik az élete az evangéliummal. Akik kapcsolatba kerültek Pállal, azok rajta keresztül ugye kapcsolatba kerültek az evangéliummal. Érdemes egy kicsit ebből a szempontból átgondolnunk az elmúlt esztendőt. Mennyire volt jellemző a mi életünkre, hogy akik kapcsolatba kerültek velünk, különleges élethelyzetekben, azok bizonyos szempontból kapcsolatba kerültek az evangéliummal. Mennyire jó az elkövetkező esztendőre, ugye, azt mondják, minden esztendő, ami előttünk van, az egy bizonytalanság esztendeje, különösen ma így van. Ugye ma így van. Amikor annyi minden történik és játszódik le körülöttünk, ez egy jó gondolat, egy jó motto lehet, hogy akikkel kapcsolatba kerülünk, azok kapcsolatba kerüljenek az evangéliummal. Ugye Pál fogságban van, és amit hangsúlyoz, az az, hogy az élethelyzet az evangélium előmenetelét, terjedését szolgálta. Ugye így olvastuk a 12. versben. Van egy különösége, engem nagyon fiatal korom óta foglalkoztat, szintén Pálnak a mondata, Korintus beliekhez írt levél, első levél, 4. fejezet, 9. verse, azt mondja, hogy látványosságai lettünk a világnak. Pál ezzel a gondolattal van ott ebben a börtönben, hogy látványossága az ő környezetének. Azt mondja, hogy színház látványosságai lettünk a világnak. Rómában járva, ugye elmentünk a Kolosseumhoz, egy különös építmény. Különös építmény, és amikor ott járott körbe, és azt látod, hogy hát 2000 év távlatából egy építmény, ugye, és látod, és visszagondolsz arra, hogy milyen események, történések játszódtak le. Színház. Kolosseum, ugye, hatalmas nézőtér, 60 ezer ember látványossága lettünk a világnak. És tudjátok, mi volt az érdekes, hogy olyan kicsi volt a színpad. Olyan kicsi volt a színpad az építményhez képest, olyan kicsi volt a színpad, de minden figyelem arra irányult, ami ott történt és ami ott játszódott le. És ugye látványossága lettünk a világnak ugye abból a szempontból is, hogy Jézus megjelent ezen a földön. Ugye eljött erre a világra, és az egész világegyetem számára ez egy látványosság, ez egy soha nem volt látványosság volt, hogy eljött erre a világra. És azt mondja Pál, és ugye erre utal Pálnak az a helyzete és a története, hogy most az egész világ látványosságai lettünk olyan értelemben, hogy az emberek látják rajtunk, hogy mennyire változik az életünk. Mennyire változik az életünk. És Pál úgy ír erről, ugye erről az eseményről, hogy hát éppen ezért nem kell csodálkozni azon, hogy én most egy börtönbe vagyok. Nem kell csodálkozni ezen. Nem ezt ellemzi, nem erről ír Pál, hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy látványosságai lettünk a világnak, de az evangéliumnak terjedni kell. És itt nem csak kilométerekben mérve gondolja ezt. Nem csak a kilométerekben mérje, gondolja, hogy a Földnek a végső határáig el kell, hogy terjedjen, hanem azt mondja Pál, hogy én most itt vagyok egy ilyen élethelyzetben, egy életkörülményben, fogságban vagyok. Ugyanazt csinálom, amit eddig. Hirdetem az evangéliumot itt a császár udvarában a börtönőrnek, az elittek, az értelmiségnek, ugye ebben a szokatlan körülményben. Volt, amikor tömegek előtt beszélt. Volt, amikor tömegek hallgatták az ő tanítását, az ő ige hirdetését. Azt mondja, hogy itt most egy ember van. Hozzá vagyok láncolva, de szeretném, hogyha ő is megismerné általam az evangéliumot. Mennyire elhivatottság, mennyire természetes módon nyilatkozik meg benne az, hogy az evangélium és a vele való történések mennyire összekötődnek. Azt írja, hogy ami velem történik, az Isten akaratából történik. Ki gondolná egy fogságban ezt? Ami velem történik, az Isten akaratából történik. És azt mondja, hogy akkor nem az lesz a fontos, hogy én most bilincsbe verve itt vagyok, ugye, hanem az, hogy hogyan tudom mindazt, ami az életemnek a célja, mindaz, ami az életemnek a része, hogyan tudom továbbadni. Mondhatta volna azt, nem? Fogságba, hogy az Isten most engem kivont a forgalomból. Most egy olyan életkörülményben vagyok, egy olyan élethelyzetben vagyok, ami nem alkalmas arra, hogy én emberek előtt beszéljek. Mondhatta volna azt, hogy el kell fogadnom ezt az élethelyzetet. Mondhatta volna azt, hogy élet-halál kérdése foglalkoztatja. Mondhatta volna azt, hogy meg kell barátkoznom azzal a gondolattal, hogy itt lezárul az én szolgálatom. Mondhatta volna azt, hogy várok egy jobb lehetőségre, amikor én majd tudok beszélni, tudom hirdetni az evangéliumot. Azt mondja, hogy várok egy jobb élethelyzetre. Azt mondja, hogy nem. Azt mondja, ugyanazt csinálja ebben az életkörülményben, ebben az élethelyzetben, amit eddig csinált. Nem válogatós. Ugye azért mi emberekkel, hogyha beszélgetek, ugye hányszor megtörténik, hogy elmondjuk, hogy hát most gyenge vagyok. Most egy nehezebb élethelyzetben, egy nehezebb életkörülményben vagyok. Sokszor meghatározza a mi dolgainkat. Azt mondja Pál, hogy nem válogatós. Nem azt mondja, hogy várok majd egy jobb lehetőségre. Nem azt mondja, hogy várok arra majd, amikor szabad leszek egy jobb életkörülményben, hanem azt mondja, hogy a Krisztus iránti szeretete annyira összefonódik az ő életében, hogy a Krisztus iránti szeretete azt mondja, hogy gyümölcsöket teremjen. Gyümölcsöket teremjen. Érdemes ebből a szempontból is átgondolni az életünket. Mi, akik itt vagyunk, mindannyian elkötelezettek vagyunk Krisztus iránt. Mindannyiunk szívében ott van a Krisztus iránti szeretet, a Krisztus iránti ragaszkodás. Hogy tudtuk az elmúlt esztendőben ezt úgy kimutatni a környezetünknek? Mivel tudtuk kimutatni a környezetünknek? Jó ezeket az emlékeket, vagy ezeket a gondolatokat felidézni. És mennyire lehet életcélunk, hogy az elkövetkező esztendő arról szóljon, hogy az evangélium, a Krisztus iránti szeretetünk gyümölcsöket teremhessen a mi életünkben és a mi környezetünk életében. Azt mondja Pál, hogy az egész testőrségben híressé lett a Krisztus evangéliuma. Nem gondolnám, hogy mindenkinek beszélt. Talán egy-két szálon indult el, de aztán ugye továbbment, és az egész testőrségben híressé lett a Krisztus evangéliuma. Azt írja Pál, hogy szeretném, írja a gyülekezetnek. Azt mondja, szeretném, ha tudnátok, hogy az, hogy az én élethelyzetem és minden élethelyzetem az evangélium terjedését szolgálja. Ez egy jó motto és egy jó gondolat mindannyiunk életére az elkövetkező esztendőben. Aztán a második pont, ugye, hogy a helyi gyülekezetet erősíti, a római gyülekezetet erősíti az ő helyzete. Fogságban van. Oda van láncolva. Nehéz életkörülmény. És hogy olvassuk itt az első fejezet 13. versében? Azt mondja Pál, hogy annyira, ugye az én élethelyzetem, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában, és minden mások előtt, és többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az ígét. Néhány évtizede van az evangélium a világban. Különös. Ugye néhány évtized telt el azóta, hogy az evangélium megjelenik a világban. Ez az öröm üzenet megjelenik a világban. Ez egy teljesen új üzenet. Teljesen új üzenet. Még élnek azok közül, ugye, akik találkoztak Jézussal, akik láthatták őt. Időszámításunk után 61-ben vagyunk, ugye akkor írja Pál ezt a levelet. Még élnek azok közül többen, akik találkoztak Jézussal, ugye láthatták Jézust, ugye Pál is találkozott vele, nem is testben, gyülekezetet alapít, sok tanítást adott rajta keresztül az Isten, útmutatást adott, és ugye mit látnak a Róma beliek? Filippi belie hallja, mit látnak a Róma beliek? Hogy az, aki annyi tanítást adott, az, aki annyi útmutatást adott, akinek az életét az Isten különböző tapasztalatok által igazolja. Pálnak különös tapasztalatok által igazolta az életét. Mit látnak most? Hogy fogságban van. Fogságban van. Milyen gondolat az, ami jön ilyenkor egy emberben? Mi lesz velünk? Mi lesz velünk nélküle? Ugye egy pótolhatatlan veszteség, és hiába van ott Timóteus, és hiába van ott Lukács, na de csak Pál volt az, aki minden üzenetnek ugye az élére állt. Csak Pál volt az, akit az Isten különös módon tudott használni, és mi lesz ebből, mi lesz bennünk ebben a bizonytalan élethelyzetben? Az egy előttünk lévő esztendő mindig bizonytalan élethelyzeteket tartogathat számunkra. Mindannyian ugye a biztos, a kiszámítható dolgokat szeretjük. Mi lesz velünk ugye ebben a bizonytalan élethelyzetben? És ugye amit látunk itt, ugye hogy olvastuk? Azt mondja, és többen az Úrban való atyafiak közül, Rómában, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik hirdetni az ígét. Nem a bizonytalanság következik abból, hogyha egy szokatlan élethelyzet jön az életünkben. Erre jó gondolni. Nem tudjuk, milyen lesz az elkövetkező esztendő. De azt mondja, hogy jöhet egy szokatlan élethelyzet az életünkben, de azt mondja Pálnak a példáján keresztül, hogy nem a bizonytalanság kell, hogy következzen ebből. Nem a bizonytalanság, nem egy leépülést hoz egy új élethelyzet ugye a gyülekezetnek az életében, hanem egy új élet, egy új erő keletkezik belőle. Nem? Hát azt olvassuk. Azt olvassuk, hogy látják az én fogságomat, és nagyobb bátorsággal merik hirdetni az ígét. Pedig hát gondolhattak volna arra is, és gondolkodhattak volna úgy is, hogy hát a Pállal ez történik. Ha az Isten ezt így engedi meg, hát akkor velünk mi fog történni? Mi az, ami történhet velük? Ugye gondolkodhattak volna így is. De ugye azt látjuk, hogy az első megdöbbenés után, azt mondja, nagyobb bátorságot merítettek ebből. Nem tudjuk, hogy az elkövetkező esztendő mennyi bizonytalanságot, mennyi szokatlan élethelyzetet tartogathat a számunkra. Nem törvényszerű, egyáltalán nem kell, hogy törvényszerű legyen, hogy egy szokatlan élethelyzet, egy nehéz vagy nehezebb élethelyzet, melyikünk mit fog megélni, a bizonytalanságot erősítse. Azt mondja, elfogadták azt, hogy az Isten kezéből, hogy akire eddig tudtak támaszkodni, az most a körülményei miatt nem tud az ő életükben úgy jelen lenni, mint eddig. Változik az élethelyzet. Nem változik az élethelyzet. Nem tud úgy jelen lenni az életükben, mint eddig. Lehet, hogy nem próbáltuk még meg, hogy Pál nélkül hirdetjük az ígét. Nem volt még ilyen az életükben. Lehet, hogy nem próbáltuk még meg. De ugye azt olvassuk, hogy új lendületet kapott az evangélium. Odaálltak, hogy ismeritek azt az érzést, hogy hát ha mi nem, akkor kicsoda. Volt már ilyen érzésünk? Amikor egy szokatlan élethelyzetben ott voltunk, hát ha mi nem, akkor kicsoda majd. Új lendületet kap, ugye, hát a gyülekezet életében az evangélium hirdetése, pedig hát ugye az emberi logika azt hozná, hogy lassulni fog, hogy megakad, és milyen jó, hogy a gyülekezetet erősíti Pálnak a körülménye. Erősíti, egy nehezebb életkörülmény, erősíti ezt a gyülekezetet. De tegyük fel a kérdést, így a befejezéshez közeledve, hogy de miért? Miért tudta erősíteni ezt a gyülekezetet Pálnak az élethelyzete? Mert azt látták, hogy Pál azt csinálja, amit eddig. Azt csinálja, amit Filippibe csinált, ott van a börtönbe, és olyan természetes módon kötődik össze az ő élete az evangéliummal. Azt csinálja, mint eddig, hogy tele van derűvel, és azt mondja, hogy mindez, ami történt, ma is történik velem, az az Isten akaratából történik, és az evangélium előmenetelét szolgálja. Evangélium előmenetelét szolgálja. Ezt látták a rómaiak. Ezt látta a Filippibeli gyülekezet is. Látták Pálnak az engedelmességét. Látták Pálnak a hitét, a derűjét. És azt mondja, hogy odaálltak, és ők is bátorsággal kezdték el hirdetni az ígét. Pálnak az élete összefonódott az evangélium hirdetésével. De az Isten kezében a hívő emberek élete is összefonódik. Ha az egyikünk engedelmes, és az egyikünk tapasztalatokat él meg, akkor az hat a másikra. Ugye ezt látjuk most. Ezt látjuk most. De ha nem engedelmes, vagy éppen egy nehéz élethelyzetben elbukik, azt mondja, az is hat a másikra. Mennyire felelősségünk ugye az elkövetkező esztendőben, hogy hogyan tudjuk erősíteni a gyülekezetet. Mi nem végzünk olyan munkát, mint Pál apostol. Nem vagyunk olyan szokatlan élethelyzetben, vagy olyan szokatlan életkörülményben is, de az életünkben ugyan az engedelmesség, életünkben ez az elköteleződés, és hogyha ez sugárzik, és látjuk egymáson, akkor ez hat mindannyiunk életében. Érdemes átgondolni az elmúlt esztendőt abból a szempontból, hogy mivel volt tele a szívünk. Mennyire foglalkoztattak bennünket a saját dolgaink? Nyilván foglalkoztattak bennünket a saját dolgaink. És most itt van egy elkövetkező esztendő, amit egy új tartalommal tölthetünk meg. Ha ez az új tartalom felerősödik bennünk, és kötődik az életünk az evangéliumhoz, másképpen fogjuk hordani az élet terheit. Pál is másképpen hordta. Fogságban, egy szokatlan életkörülményben. Én bátorítok mindenkit, hogy még ebben az esztendőben olvassa el ezt a 4 fejezetet. És erősítsen bennünket Pálnak a elhivatottsága, egyszerűsége, tárgyilagossága, és erősítsen bennünket az Isten iránti elköteleződésünket, látva Pálnak az életét, az ő átélt tapasztalatait. Amen. Istenünk, mennyi édesatyánk, megállunk előtted, és hálás a szívünk, hogy időről időre, szombatról szombatra megnyithatjuk az ígét. Köszönjük, hogy olyan szép tanításokat, történeteket találhatunk benne, amely az irántad való szeretetünket, ragaszkodásunkat, bizalmunkat erősíti. Hálásak vagyunk Pál életútjáért, élettörténetéért is, hogy megmaradt számunkra, és látjuk az életében azt a szeretetet, azt a ragaszkodást irántad, amely meghatározta, hogy életkörülményekben, minden élethelyzetben hogyan is gondolkozzon. Mi is vágyunk arra, hogy az életünk olyan szép tartalommal töltődjön meg, amelyet az evangélium, a jóság, a szeretet ragyog be. Kérünk, légy segítségül abban, hogy az elkövetkező évben, az elkövetkező esztendőben az életünk még jobban kötődjön az evangéliumhoz, az üzenethez, az irántad való szeretethez. Segíts abban, hogy minden élethelyzetben, minden körülményben legyen az szép, legyen az jó, de lehet nehéz, szokatlan élethelyzet is. Az legyen a meghatározó, hogy be tudjuk mutatni a te szeretetedet, a te jóságodnak a környezetünkben, a körülöttünk élő embereknek. Segíts, hogy minden élethelyzetben tapasztaljuk a te gondviselésedet, hogy te megáldod, hogy te ott vagy velünk, és légy segítségül abban, hogy ilyen engedelmességgel, ilyen ragaszkodással egymást is tudjuk erősíteni. Köszönjük a bátorítást, köszönjük az ígéretet, hogy te itt vagy velünk. Köszönjük azt, hogy te bátorítasz bennünket arra, hogy átgondolva a mi életünket, élethelyzetünket le tudjuk tenni, el tudjuk felejteni, és ami előttünk van, annak célegyenes neki tudjunk dőlni. Segíts ilyen elhivatottságra, segíts ilyen ragaszkodásra, szeretetre mindannyiunk életében. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.